Ez itt a Játékidő Podcast, a Régiójáték és a Mesélj Anyukám közös podcast csatornája, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról adásra vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az évamagazin.hu szerzője, a Mesélj Anyukám podcast műsorvezetője, két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Babakonyha, babakocsi, gyöngyfűzés a lányoknak. Kisvasút, repülőgépek, szerelőasztal a fiúknak. Biztosan helyes ez az állítás? Szükséges a játékokat nemek szerint kategorizálni? Létezik egyáltalán fiús vagy lányos játék? Erről beszélgetek ma Bojti Andrea, klinikai, gyermek és ifjúság pszichológussal. Hát szia, Andi!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Már többször voltál vendégünk a Mesélj Anyukám podcastban, így aki minket hallgat, biztosan ismeri már a nevedet, illetve a hangodat, de aki mégis most találkozik először a hangoddal vagy a neveddel, mesélsz egy kicsit magadról, hogy mivel foglalkozol, honnan ismerhetünk?
Igen. Szóval én Bojti Andrea vagyok, és klinikai gyermek- és ifjúságpszichológusként dolgozom. Alapvetően a főállásom az mindig is a Heimpál kórházban volt, és a munka mellett kezdtem el egy blogot írni, aminek az a neve, hogy Gyermekpszichológus blog. És ennek a célja, vagy missziója, hogyha úgy tetszik, az, hogy közel hozzam ezt a tudományágat az emberekhez, az anyukákhoz, hogy minél több család megismerhesse azt a komplex gondolkodásmódot, amivel mi gyermekpszichológusok gondolkozunk a gyerekekről. Ugye hát ennek része az, hogy mindig legyen szó arról, hogy hol tartanak a fejlődésben egy-egy életszakasznak, mi a sajátossága, hogyan lehet egy-egy viselkedésről vagy tünetről eldönteni, hogy ez normál, belefér-e még, vagy már ezzel lehet, hogy szakemberhez kellene fordulni, illetve hát egy nagyon fontos rész, hogy nem csak a gyerekről szól a gyerekpszichológia, hanem az egész családról, tehát itt ugyanúgy mindig része az is a gondolkodásnak, hogy kicsit így magunkba nézzünk szülőként, hogy nekünk mit jelent egy-egy helyzet, milyen mintánk van, hogyan tudunk erről komplexebben gondolkodni.
Igen, ezt szokták mondani, hogyha a gyerekkel valamilyen probléma van, akkor lehet, hogy először a szülőt kellene megvizsgálni.
Hát meg a rendszert, így mondanám inkább, rendszer szemlélet, ugye ez a családterápiás iránynak a fő üzenete, hogy mindig a családi rendszerben gondolkodunk, és akkor persze ebbe benne van a testvérektől kezdve a szülőkön át, egy kicsit a tágabb család is, nagyszülők, szerepek, az a társadalom, az a mikrokörnyezet, amiben él a család, az iskola, az óvoda, tehát hogy ez egy ilyen igazán komplex dolog.
A mai témánk az, hogy létezik-e fiús vagy lányos játék, és megmondom őszintén, hogy én nem gondoltam volna, hogy erről beszélni kell, vagy hogy ez egy olyan téma így a 2020-as években, amit így érdemes megpendíteni. Amikor én anyuka lettem, és megszületett a kislányom 5 évvel ezelőtt, akkor az első karácsonyi ajándék egy babakonyha volt. Ezt mi készítettük a férjemmel. És hát meséltem ott az ismerős anyukáknak, és az egyik anyuka kicsit irigykedve és annál nagyobb szomorúsággal mesélte, hogy ő is nagyon-nagyon szeretett volna a kisfiának csinálni babakonyhát karácsonyra, de hogy a nagyszülők nem engedik, és a férje is így a szüleinek a gondolatait támogatja, és hát azért, amiért kisfiúk van, ezért nem illik a gyerekszobába egy babakonyha. A munkád során találkozol ilyen problémával, vagy nézőpontokkal, megkeresnek ilyennel a szülők?
Igen, abszolút. Ugye én online elég aktív vagyok, úgyhogy mondhatom azt, hogy tényleg sokszor posztok alatt, kommentben, vagy egy-egy kérdésben ez megérkezik hozzám is, többnyire aggódás formájában. És az, hogy mondjuk a gyerek az óvodában, a kisfiú inkább a lányokkal játszik, babás dolgokkal játszik, lehet-e ez probléma, vagy engedheti-e anyuka azt, hogy szoknyát vegyen föl a kisfiú, mert ő azt szeretne fölvenni. Többnyire egyébként így a kisfiú kapcsán szokott ez fölmerülni, de persze a kislányoknál is, tehát hogy ott is mondjuk, amikor azt veszik észre, hogy inkább fiúsabb, vadabb, hogyan lehetne megszelidíteni a kislányt, tehát hogy ott talán inkább a viselkedés az, ami így felszokott jönni ilyen kommentekben, és hát emögött azért bújtatottan, de ott van az a fajta hát gyakorlatilag félelem, hogy most akkor a nemi identitása a gyereknek hogyan alakul, meg hogy ez van-e hatással arra, hogy akkor ő később melyik nemhez fog vonzódni. Nyilván én értem ezt valahol, hogy a szülők, aki ugye mondjuk nem rendelkezik ismeretekkel erről, van egy általános tudása, hogy mondjuk egy kisfiú vagy egy kislány hogyan viselkedik, vagy mivel játszik, ott azért ez fölmerülhet, pláne akkor, hogyha a család, főleg az idősebbek is még ezt súlykolják, tehát hogyha mondjuk a nagyszülők részéről fogalmazódik ez meg kritikaként, és mondjuk merül föl az aggodalom, vagy mondjuk az apuka az, aki szorong attól, hogy a fia miért játszik rózsaszín barbikkal, tehát hogy ez azért így föl szokott merülni. Hát ilyenkor ugye mindig erről is szól így a munkám az edukációról, hogy azért akkor ezt így mindig elmondom, hogy szó nincs erről, tehát hogy nem kell erre gondolni, hogy azért, mert egy gyerek az óvodában az ellenkező neműre jellemző játékokkal játszik inkább, akkor ez előrevetíti az ő jövőbeli nemi identitását. Hogyha ilyen kutatós fejjel gondolkodunk, ezt egy kicsit elmagyarázom így részletesebben, hogy kell egy pszichológiai kutatást értékelni, akkor olyat lehet találni, hogy már felnőtt embert, akinél kialakult mondjuk a nemi identitás, és mondjuk egy meleg populációt, hogyha megvizsgálnak, akkor visszamenőlegesen lehet esetleg látni ilyen tendenciát, hogy már óvodában is őt jobban érdekelte a mondjuk fiúknál a lányos dolgok, vagy inkább ilyen lányos játékokkal játszott, mondjuk, vagy jobban megtalálta velük a hangot, de ez ugye egy visszamenőleges kutatási vizsgálat, tehát hogy nem igaz fordítva, hogy minden olyan kisfiú, aki lányos dolgokkal játszik, az majd biztos, hogy meleg lesz, hanem ezeket ugye így visszafele lehet inkább következtetve megnézni. De ugye, hogyha ugye gondolkodunk tovább ilyen kutatós fejjel, akkor nyilván ott van, hogy a nagy többsége nem lesz. Tehát nem lehet erre következtetni egy óvodáskori játékból, hogy majd milyen lesz a gyermeknek az identitása.
Igen, én is ezt tapasztalom, hogy ez a legnagyobb félelem, hogy a saját nemükhöz fognak vonzódni azért, mert az ellenkező nemnek a játékaival játszanak gyerekként. Ugye magzati korban kialakul az, hogy milyen neműek vagyunk, de mikor ébredünk fel arra gyerekként, mikor jövünk rá, hogy mi fiúk vagyunk, vagy lányok vagyunk.
Ez egy folyamat, tehát a fejlődésnek egy folyamata, ami alakul, és hát én azt mondanám, hogy körülbelül egyébként már, amikor megjelenik a beszéd a gyerekeknél, tehát ilyen totyogó korban, akár másfél-két éves korban, már akkor meg lehet figyelni azt, hogy a fiúkat jobban leköti mondjuk az autózás, a lányokat a babázás, meg hogy elkezdenek egy idő után, ugye ahogy már ezt ki tudja fejezni, akkor mondja azt, hogy mondjuk ő rózsaszín ruhát szeretne fölvenni a kislány, tehát kvázi ahogy megtanulja ezeket a szavakat, hogy kislány és kisfiú, és mondjuk látja is otthon ezt a férfinői mintát, akkor elkezdődik ez a fajta felismerés, hogy ő melyik nemhez tartozik, de ez ebben a korban még egy nagyon képlékeny dolog. Tehát még nem alakult ki az állandósága a saját neméről való tudásnak. Tehát mondjuk egy 3 éves gyerek még simán azt mondja, hogy anya, majd ha én nagy leszek, mondja ezt a kislány, akkor majd nekem is kinő a kukim, mint apának. Vagy azt mondja a kisfiú, hogy na most fölveszek egy anyának a tűsarkúját, és akkor én is kislány leszek. Tehát ez a stabilitás, ez még nem alakul ki, és ez körülbelül egyébként olyan egészen stabilra már az óvodáskor végére alakul. Tehát, hogy akkor már egy 5-6 éves gyerek már nem hiszi azt, hogyha fiúként fölvesz egy rózsaszín pólót, akkor lánnyá változik. De ugye egyébként ez a gondolkodásukban minden másra is igaz. Tehát ez az időszak, amikor mondjuk már a halálról is úgy gondolkozik a gyerek, hogy tudja, hogy aki elhunyt, nem jön vissza soha többé. Tehát ez egy gondolkodási érés, ez egy fejlődési mérföldkő, gyakorlatilag az állandóság kialakulásáról szól. És utána a kisiskoláskorban egy viszonylagos ilyen úgynevezett látenci időszaka lép föl, ami egy ilyen nemi fejlődés szempontjából semleges időszak, tehát ott nem ezen van a fókusz a gyerekek fejlődésében, sokkal inkább ugye a teljesítmény, meg az iskola, meg ez az én füzetem, az én írásom, tanulunk, tehát ez egy ilyen viszonylagos langyos víz, hogyha így mondhatnám, és ahogy elindul a kamaszkori változás, a serdülőkor, ami ugye együtt jár a külső éréssel is, a másodlagos nemi jellegnek a kialakulásával, na úgy kezd el érni a szónak abban a klasszikus értelmében, hogy akkor már elkezdenek egymás iránt érdeklődni a fiúk és a lányok, és ugye ott már adott esetben megvan egész konkrétan így, ezeket is ilyen utólagos kutatásokból lehet fölmérni, hogy már mondjuk, hogyha ott azt érzi egy gyerek ilyen tizenéves korában, hogy esetleg a saját neméhez vonzódik, ott már lehet erről beszélni, hogy mondjuk az ő identitása homoszexuális. Tehát, hogy igazából, hogyha erre akarok visszatérni, hogy most az óvodáskori játék még nem erről szól. De amikor később már megvan a gyereknek ez a megélése, de ugye tizenévesekről beszélünk,
igen.
Akkor ott már lehet erről beszélni. És akkor nyilván így a normál fejlődésen belül a kamaszkor maga, ami egy ilyen identitáskereső állapot, egy identitáskrízis, ugye ez az identitáskrízisnek nevezett teljesen normál folyamat, tehát ennek csak azért az a neve, hogy krízis, mert hogy egy nagy változás, de nem negatív értelemben krízis. Ez ugye az életnek a számos területére kivetül, az, hogy keresi a helyét a világban, a családban, mi legyen a munkája, és egy ilyen az ő nemi identitása. És akkor végül is ugye itt kezdődnek már azok, hogy akkor ilyen kis szerelmek, kezdetleges szerelmek, csalódás, visszahúzódás, újranyitás. Hát szerintem már ezt ugye felnőttként szinte visszaemlékszünk a saját kamaszkorunkra is. És ugye elvileg a fejlődés elmélet szerint itt a kamaszkor vége után jön egy úgynevezett, hát fiatal felnőtt kor, aminek az a fejlődési feladata, hogy az intimitást kialakítja az ember, tehát a fiatal felnőttnél az az elköteleződés, ami ugye egy párkapcsolat, komoly párkapcsolatról szól, ugye az alakul itt a fiatal felnőtt korban, és térünk át a felnőtt korba, amikor már így produktívvá válik mondjuk az adott pár, és akkor gyereknevelés, gyerekvállalás, dolgozás, stb. Egészen az öregkorig. Tehát, hogy igazából azért ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat, a nemi megéléseink, ez egy fejlődési folyamat.
Hogy visszakanyarodjunk a játékokra, amikor készültem az adásra, akkor találtam egy ilyen érdekességet. Amerikában, a 70-es években a játékoknak nagyon-nagyon kevés hányadát forgalmazták úgy, hogy ez fiús játék, lányos játék. És olyan is előfordult, hogy így szembeszálltak a nemi sztereotípiákkal, és direkt a repülőgépeket mondjuk lányokkal ábrázolták a csomagoláson, és a kiskonyhában pedig fiúk főztek. Ez már lehet, hogy egy kicsit ilyen másik irány, ilyen gendersemleges nevelést próbáltak megalapozni.
Hát ugye én elkülöníteném itt azt, hogy van az a szerintem teljesen normál törekvés, hogy egy fiú is miért ne játszhatna babával, meg miért ne főzőcskézhetne, mert hogy azért nem is előrevívő az, hogy most akkor azt mondjuk, hogy a főzés csak a lányok meg a nőknek a feladata, tehát hogy nincsenek már ennyire leosztva ezek a szerepek, hogy most ez férfi vagy női, ugye mert egy kicsit a játék erre tanítgatja úgymond a gyerekeket, de az a gender semleges nevelés, ami a nyugati országokban, vagy skandináv országokban már nagyon előre haladott, meg ott ugye erre van törekvés, annak az a lényege, hogy semmilyen módon ne befolyásolja a szülő azt, hogy a gyerek eldönthesse, hogy ő fiú vagy lány akar lenni. Tehát, hogy ez egy ilyen olyan hozzáállás, mondjuk képzeld el azt, hogy megszületik az a baba, és akkor nem az van, hogy a lányt kék ruhába öltöztetik, hanem semlegesen, tehát mondjuk semleges ruhákba, vagy olyan játékokat kap, ami nem ilyen egyértelmű, hogy most akkor fiúk vagy lányok játszanak vele, hanem többnyire semleges dolgok, illetve hát nyilván mindegyik, meg hogy akkor abból majd választ a gyerek, hogy inkább azt a szülői hozzáállást fogalmazza meg, hogy te ne hassál a gyerekednek arra a tehát hogy ne a biológiai nemének megfelelő módon hassál rá, tehát magyarul, minthogyha van egy lányod, és akkor nem kezded el őt így szépnek nevezni, meg nem kezded el neki a rózsaszín ágy neműket, meg a rózsaszín szobát kialakítani, meg egyáltalán, ugye, amik ilyen nemi sztereotípiák bármi lányjal kapcsolatos, hanem hogy ezeket tudatosan abszolút így elkerülöd. Én azt gondolom, hogy itt nálunk, amit így azért látni lehet, tapasztalni, én is szakemberként, meg úgy azért mondjuk ilyen szervezeteket követve, látva itt a tendenciát, még sokkal inkább tartunk ott, hogy a teljesen átlagos dolgokat próbáljuk meg így elfogadtatni az emberekkel, például az, hogy most egy kocsival miért ne játszhatna a kislány, vagy hogy miért ne babázhatna a kisfiú, tehát tényleg a kommentek meg a hozzászólásoknak is egy jó része még mindig itt tart, nem pedig ott, hogy abszolút semlegesen neveljék, úgyhogy szerintem arról azért ilyen formában nagyon fontos beszélni, hogy egy kicsit lássunk előre szülőként azzal, hogyha nagyon mereven beskatujázzuk a gyereket az általunk saját nemi szerepének gondolt dolgokba, és akkor azt súlykolom a fiamnak, hogy egy kisfiú nem sír, meg katona dolog, meg neked ezt el kell viselni, meg hogy a fiúk nem babáznak, mert az most nem káromkodok, de hogy, tehát, hogy azért igen, ezek igen. Elhangzanak.
Bizony.
Hogy azért lássuk azt, hogy ezzel nagyon bekeretezzük a gyereket. Tehát egy felnőtt világban azért az nagyon fontos, hogy egy kisfiú ki tudja fejezni a rossz érzéseit, hogy megengedhesse magának, hogy ő szomorú. Hát nézzük meg a mai 30-as, 40-es férfiakat.
Nem kell messzire menni.
Hát hányszor van az, hogy bocsánat, ezért a példáért direkt szoktam ezt mondani, kicsit szélsőséges, de hogy egy férfi a saját szülőinek a temetésén se tud sírni, mert azt érzi, hogy az gyengeség. Tehát, hogy ez nem a gyengeség jele, hogy rossz érzéseink vannak, meg szomorúak vagyunk, meg sírunk. Tehát, hogy nagyon ott tartunk még mindig, hogy ebbe az irányba kell egy kicsit így terelni a beszélgetést, meg a közbeszédet. És itt nem arról van szó, hogy most akkor, mert ugye ezt is meg szoktam kapni, hát volt ilyen éles kommentháború egy posztom alatt, ahol ott nekem ugrottak, hogy de hát, hogyha a fiam azt akarná, hogy szoknyába menjen az oviba, akkor ráadnám a szoknyát. És akkor ez is olyan, hogy otthon fölveszi a szoknyát, fölveheti, ott parádézik benne, érdekli, tehát hogy most ezeket miért ne, de mondjuk még az oviba is elmehetünk szoknyába, aztán ott meg majd leveszi. Tehát, hogy nem az a cél, hogy most tütű szoknyába járasd a fiadat, tehát maradjunk a normál keretek között, egy kis fiú azért nem jár tütű szoknyába, tehát lehet, hogy Svédországban már ez sem kirívó, de mondjuk most Magyarországon még nem ez a kérdés, hogy engedjük-e tütű szoknyába, tehát ettől sokkal alapabb szinten kell gondolkodnunk arról, hogy mennyire különböztetjük itt meg ezeket a férfinői szerepeket. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy felnőtt életben, a mai, az iparosodás utáni, rendszerváltás utáni időszakban azért mondjuk a szülők nem élnek már együtt a nagy családdal, egy anya meg egy apa egyedül neveli a gyerekeket, hogyha most mind elképzeljük azt, hogy van 2-3 gyereke egy családnak, és mind a két szülő dolgozik, mert ugye az anyukák is dolgoznak, akkor azért az egy természetes dolog kellene, hogy legyen, hogy mondjuk a házi munkát megosztjuk, és akkor ne arról legyen már 20 év múlva is a vita, hogy egy férfinak derogál mondjuk a mosogató szivacsot a kezébe venni.
Igen, én is pont ezt akartam mondani, amikor itt felhoztad ezt a példát, hogy azért a legtöbb ilyen mesterséf férfi, és hogy mennyire furcsa, hogy félünk odaengedni a fiú gyermekeinket a babakonyhához, de az, amikor pedig a nem tudom, ilyen csillagos éttermekben, ott főzik a finomabbnál finomabb falatokat, akkor nagyon büszkék vagyunk rájuk. Amikor apukák lesznek, akkor milyen jó, hogy ők is besegítenek a gondozásba, a nevelésbe, és akkor miért szeretnénk eltiltani gyerekként a babakocsizástól, meg a babajátékoktól?
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy mi a célunk a neveléssel? Ez egy nagy kérdés, ezt fel lehet tenni magunknak. Tehát, hogy azért az viszont már jó lenne, ha folyamatosan generációról generáció egyre természetesebb dolog lenne, hogy a mostani életvitelünknek, ennek a életformának köszönhetően az úgy tud jól működni egy család, hogyha ezek megoszlanak. Hát én, aki terápiában is dolgozom, felnőttekkel is, tehát párokkal is, azért én abszolút látom azt a tendenciát, hogy mennyire kimerítő az, amikor mondjuk minden így, ami a háztartás és gyerek témakör, az a nőnek a reszortja, úgymond, és hogy mondjuk ezek hosszú távon azért milyen nagy egyenlőtlenséget tudnak egy párkapcsolatban kialakítani. És hát itt a játék az egy eszköz, úgymond, de ugye van mögötte egy szülői-nevelői attitűd, hogy én hogy állok a gyerekemhez. Tehát, hogy ha egy anyuka arra neveli a gyerekét, hogy ez fiús, ez lányos, mármint ilyen nemi szerepekre, ilyen nagyon lebontva, akkor tulajdonképpen az életben is erre neveli, hogy ez fiús, ez lányos, és azért láthatjuk azt, hogy tényleg alapvetően, hogyha egy nőnek mondjuk dolgoznia kell, mert úgy él a család, akkor ez egy ilyen szimpla, ez nem fiús-lányos kérdés, hanem szimpla a családmenedzsment, hogy most akkor ki mit tud otthon, meg mire van ideje, meg hogy csinálja.
Jó, ezt olyan jó, hogy kimondtad ezt a családmenedzsmentet. Szóval nem arról van szó, hogy azért a fiunknak mindenképpen Barbie babát kell venni az ünnepnapra, vagy a lányunknak direkt fiús játékot kell választania, de hogyha ő ebbe az irányba szeretne nyitni, akkor azzal, hogy engedünk az ő kívánságának, ezzel nem csinálunk rosszat.
Abszolút, tehát nyitottabb gondolkodású családokban ez egy ilyen természetes dolog, hogy mondjuk egy olyan család, ahol van 2-3 fiú, és mondjuk csak fiúk vannak, azért csak bekerül egy-egy baba, meg bekerül a kis konyha, vagy bekerülnek ilyen lányosnak mondott, vagy lányosnak kikiáltott játékok. Egyszerűen lehet, hogy nem fogja érdekelni a fiúkat, de maga a lehetőség azért ott meg lehet, hogy akkor, ha szeretne, akkor ezzel is játszhat. Tehát, hogy nem a végletekben gondolkodunk itt, és nem az a cél, hogy most akkor kirúzsozva, tütűszoknyába menjen oviba a gyerek, meg nem nevelem fiúnak a lányomat, hanem ez a teljesen, nem tudom, én ezt ilyen józanésznek mondanám, tehát ilyen normál keretek között, ami a józanész határán belül így egy vállalható dolog. Nekem is egy lányom, meg egy fiam van, és mondjuk nálunk, én nem vagyok egy ilyen nagyon csajos nő, de mondjuk olyan nagyon egyértelműen a kezdetektől mind a kettő a saját nemi érdeklődésének, vagy nem tudom, saját milyen fiúsnak vagy lányosnak kikiáltott dolgokkal kezdett el foglalkozni, és ebbe egyébként például köztük ki is alakult egy ilyen kis meccselés, hogy akkor az a lányomé, az a fiamé, és akkor az lányos, az fiús, ők egymás között. Én néha csak így pislogtam, hogy ezt honnan veszik, de valahogy úgy nagyon-nagyon az a kezdetektől ott volt bennük. Ugyanakkor nyilván egyébként, amikor éppen nem egymással vetélkednek, akkor meg tök jó dolog, hogy játszanak azért egymásnak is így a játékaival, és akkor mondjuk éppen nem kardinális kérdés, hogy rózsaszíne az a játék, vagy sem, de hogy hát ezt így az ember így megfigyelgeti a gyerekénél, meg nyilván kap visszajelzést az oviból, hogy ott is miket játszik, hogy szerencsére azért az már ilyen nagyon ritka, hogy mondjuk egy óvoda erre akármilyen megjegyzést tegyen, ki mivel játszik.
Igen, de azért így a közösségben nagyon sok mindent össze tudnak szedni a gyerekek. A lányom ő nagy csoportos, és ott már azért éles véleménye van a gyerekeknek, hogy akkor ez most fiús vagy lányos, és kialakulnak ilyen klikkek, hogy akkor lányok, most ne gyertek, mert mi most fiúk játszunk ezzel például.
Igen, ja, igen, ez egyébként ennek a fejlődési ívnek is a része, amit mondtam itt az elején, hogy az ovi közepe vége körül elkezdenek klikkesedni és elkülönülni a fiúk, lányok, és abban a kisiskolás látencia időszakban ez nagyon megvan, hogy még véletlenül se játszunk a fiúkkal, meg a lányokkal.
Az
a
nagyon
lányok,
ciki.
Csak a lányokkal, az ciki, és ugye amikor elindul a kamaszkor, és elkezdenek érdeklődni egymás iránt, akkor kezdenek újra vegyülni. Tehát, hogyha a kamasz csoportokat megnézed, akkor azok többnyire már vegyesek. Vagy legalábbis megfigyelhetőek, vegyesek, hogy fiúk, lányok együtt bandáznak.
Nálunk is így volt általános iskolában, emlékszem, van egy ilyen nagyon éles negyedik osztályos emlékképem, nagyon nagy hó esett télen, és kimentünk az udvarra, és ilyen várfalakat építettünk, kettőt, egyik mögött a fiúk, másik mögött a lányok voltak, és megalakítottuk a fiúniót és a lányúniót, és hát nagyon-nagyon nagy ilyen hócsata volt egymás között, ilyen véres csata volt, nem csak ilyen játék, és aztán valahogy így hetedik osztály végére, nyolcadik közepére így elkezdtünk egymás felé közeledni, és aztán a ballagáson meg nagyon sírtunk, és annyira sajnáltuk, hogy ennek most van vége, mert akkor meg annyira nagyon jó osztályközösség lett, meg hát szerelmek is nyilván, hogy olyan rossz volt, hogy akkor lett vége, amikor a legjobb.
Igen, 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 tehát hogy ezt a, ez egy ilyen természetes íve végül is a fejlődésnek, amikor már egymás felé ugye elkezdenek érdeklődni a fiúk és a lányok, meg akkor úgy nyilván ez a közös érdeklődési kör, ugyanazt a zenekart szeretjük, bulizunk, stb. Szóval ez akkor már így nem szokott annyira élesen elkülönülni így az érdeklődési kör mentén, de hát nyilván a másodlagos nemi jelleg kialakulása, hogy lányoknál a nagyobb mell, szélesebb csípő, fiúknál is a szőrösödés, ugye, tehát ami a külső jegyei, igen, a férfinői külső jegyek, az viszont meg már nyilván így már biológiailag különíti el, úgymond a két nemet, tehát hogy persze akkor már most egy lány másként még jobban differenciálható a kinézete a fiúkétól, tehát hogy azért van is egy elkülönülés, meg nincs is, ezt így mondanám.
Szintén egy példát szeretnék felhozni a felkészülésemből. 2015-ben Angliában elindult egy mozgalom, ami a Let Toys Be Toys, azaz a legyenek a játékok csupán játékok nevet kapta, és az volt a törekvés célja, hogy a kiskereskedőket, illetve az ilyen játékok, könyvek forgalmazóit megállítsák abban, hogy így kategorizálják a játékokat, és ennek a mozgalomnak a kapcsán rengeteg pszichológus és szociológus ehhez kapcsolódott, ehhez a mozgalomhoz, és ezt ilyen nagyon kitörő örömmel fogadták, mert hogy azt mondták, hogy ez mennyire jó törekvés, hogyha nagyon kategorizálunk, nagyon eltiltjuk a különböző nemű játékoktól a gyerekeinket, akkor azzal mennyit veszítenek, hogy csak a saját nemű játékokkal engedünk játszani. Érdekes azt megnézni, hogy különböző országokban hogy állnak ehhez a kérdéshez. Én nagyon szeretek így kitekinteni.
Igen, hát én azt gondolom egyébként, hogy ez nyilván összefügg azzal is, hogy gazdaságilag hol tart az ország, meg a társadalmi politikai berendezkedése, tehát hogyha keletre indulsz el, akkor ennek az ellentétét látod. Ez is számít, hogy egy jóléti társadalomban, ahol mondjuk már ez erre nyitottabb a gondolkodás, a közgondolkodás, tehát hogy én inkább egy ilyen törekvést tartok fontosnak itthon is, hogy egy kicsit így a közgondolkodás beszélgetni erről tényleg minél szélesebb fórumon, meg minél többféle akár ilyen szakmát bevonva ebbe a kérdésbe, és hogy nyilván egy játék, mondjuk akár az, hogy egy kiskereskedő hogyan pakolja ki a játékokat, ugye itt is most, hogyha gondolsz ilyen fogyasztói marketing dolgokra, hogy bemegy a rokon, és akkor egy kislánynak akar venni valamit, és mondjuk szana szét van minden pakolva, mert vegyesen. Még el tudom ezt képzelni, hogy még fel is áborodnak, hogy de hát miért nincs egyértelműen egy helyen a lányos, meg a fiús. Szóval ez bonyolult azért, mert nyilván lassan alakulnak ezek a folyamatok, ami így a közgondolkodásnak a kicsit változtatására irányulna. De ugyanakkor én egyetértek abszolút azzal, hogy, hogy az a jó, hogyha ilyen nyitottan állunk hozzá, és itt a lehetőség megteremtése a fontos. Tehát, hogy akár nagyobb gyerekeknél is az, hogyha mondjuk egy szabadidős tevékenység eltöltéséről is szó van, hogy hát miért ne lehetne a kislánynak is gokártozni, meg hasonló példák.
Amikor téged felkeresnek a szülők valamilyen problémával, vagy vélt problémával, és mondjuk elkezdesz egy gyerekkel foglalkozni, akkor milyen játékokkal szoktál vizsgálódni? Nem tudom, hogy ez jó kifejezése.
Hát, nálunk a rendelőben az egy ilyen nagyon vegyes paletta. Tehát igazából követve azt, hogy legyen minden, tehát legyen társasjátéktól, semleges társasjátéktól kezdve, lányosjáték, fiúsnak kiáltott játék, tehát hogy egy nagyon tényleg lehetőség szerint ilyen mindent lefedő palettája van egy gyerekpszichológusnak, de egyébként például mondjuk egy tesztben, egy pszichológiai játék, diagnosztikai tesztben, ott mondjuk így, amikor a világjátékról, ha beszélek, ott
világjáték? Ott nagyon,
igen, ez egy diagnosztikai teszt, ez egy ilyen több száz darabos fa játékok, ilyen kis játékok, és egy nagy tálcába kell belőle meghatározott instrukció szerint építeni. Például abban alapvetően nagyon semleges formák vannak. Tehát a báb is olyan, hogy mondjuk egy ember figura, ahol semmi nincs rajta azon az emberen. Tehát egy teljesen semleges fa faragás, és mondjuk van egy jelzésértékű szoknyája, vagy jelzésértékű valami kalap, vagy nem tudom, ilyen fiús valami, de nagyon fontos az, hogy meglegyen a semleges verziók is, és akkor nyilván itt, persze ez egy diagnosztikai kérdés, és most nem a nemi identitás kérdése miatt, de hogy azért úgy minél semlegesebb egy játék, annál inkább tudja a gyerek a fantáziáját használni. Tehát, hogy itt alapvetően a gender semlegesség is ebből indul ki, hogyha ilyen nagyon semleges a környezet, akkor egyrészt ugye tudja a gyerek jobban használni a fantáziáját, de mondjuk más, ez egy ilyen terápiás térben, ahol ezt diagnosztikára használjuk, meg más az, hogyha mondjuk csak ilyen környezet veszi körbe a gyereket. Azért lehetett olvasni olyan amerikai bulvárcikket, ahol a híres színésznő nek megszületett biológiai, nem tudom, fia vagy lánya, és hogy még ezt a szót, hogy fiú-lány sem akarja használni. Tehát azt mondom, hogy ez egy kicsit az a szélsőség, vagy a spektrumnak az egyik széle. De nagyon, tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó választék van már most arra, hogy az ember egy tudatos játékkészletet összeválogasson ebből a szempontból, beleértve akár a könyveket is. Hát a könyveknek is azért egy jó része abszolút teret ad a semlegességnek is. Most lásd Bogyó és Babóca, hogy nagyon egyszerű példánál maradva, de ugyanígy mondjuk egy ilyen mesés kötetbe lehetnek idézőjebb fiús meg lányos mesék, inkább attól függően, hogy most fiú vagy lány szereplő van benne, de azt olyan jó így látni, meg megfigyelni, hogy tényleg mi az, ami ott és akkor a gyereket mozgatja, és ő mondjuk azt érdekli, hogy azzal a szereplővel azonosul. És az nem baj, hogyha az ellenkező nem, tehát hogy miért ne.
Volt olyan páciens, aki egyébként ilyen kérdéssel fordult hozzád, hogy ez volt a probléma, hogy esetleg zavarta a szülőt, hogy mivel játszik, vagy így a játék témakörben volt probléma a gyerekkel.
Akik pszichológushoz kerülnek gyerekek, ott azért ez rendszerint egy komplexebb kérdés. Mm-hmm. Tehát nem pusztán csak annyi, hogy a játék, hanem mondjuk akár egy beilleszkedési zavar. Tehát, hogy úgy van egy mondjuk egy kisfiús kislány, és úgy nem találja úgy a helyét a közösségben, és nyilván ezeket akkor ugye ezt a komplex gondolkodást, amit mondtam, ezt így mindig körbejárjuk ilyenkor, hogy tényleg amúgy még mik vannak a háttérben. Nagyobb gyerekeket már meg lehet vizsgálni, hogy benne mi játszódik, és akkor ez így azért volt rá példa, hogy hogy a játék tevékenysége, vagy az érdeklődési köre miatt tudott így nehezen kapcsolódni, mert a fiúk se akartak vele játszani, a lányok is kiközösítették, de ugye azért ezek, amik már oda kerülnek, hogy mondjuk pszichológus foglalkozzon vele, azok már rendszerint mélyebb történetek. Hát én egyébként, amik eszembe jutnak, azok kamaszokkal való munkáim, ahol azért ez megjelent, hogy mondjuk a srác coming out-olt a terápiában, és akkor magának is akkor coming out-olt szinte először, és akkor azért felelevenítve ilyen gyerekkori emlékeket, feljöttek ilyen olyan kisebb-nagyobb sérelmek, így a játékkal kapcsolatosak, hogy őt is sose fogadták el igazán, és akkor vannak erről akár rossz élményei, tehát, hogy, de ez megint ugyanaz, hogy így egy visszatekintés, tehát hogy nem, ugye ezt megint hangsúlyoznám csak azért, hogy mindenki, aki ezt hallja, ezt a részt is tudja, hogy nem lesz minden gyerek, aki az ellenkező nemi játékkal játszódik, annak nem lesz más a szexuális identitása, tehát hogy ez nem jele úgymond annak, hogy most akkor ő majd meleg lesz, vagy leszbikus, de inkább mondom, ezek azok az ilyen terápiás esetek, amik megjelentek. Hát jobban, vagy olyan hétköznapiban jelenik meg mondjuk a blog oldalamon, cikkek alatt, kommentben ez, hogy most akkor valaki ott leírja, vagy ír egy bejegyzést erről, hogy hát neki szólnak emiatt a nagyszülők, vagy rájuk szólnak, vagy családi konfliktus van ebből, és a legjobb szándékkal szeretne iránymutatást kérni a szülő. Tehát, hogy mondjuk maga a szülő nem is akarná ezt ügynek tekinteni, hogy a fia lányos dolgokkal játszik, de a tágabb család igen. Tehát azért itt látni kell ebbe egy ilyen történelmi dolgot is, hogy az idősebb generációk azért másként állnak ehhez. Tehát lássuk azt, hogy iszonyú sok változás volt itt a világban, a társadalmunkban az elmúlt, nem tudom én, 100-150 évben, tehát tényleg így az iparosodás után, és azért nagyon más minta volt az, ahogy nevelték a gyerekeket a rendszerváltás előtt, mint mondjuk most, és nyilván így ez azért a legtöbb, tehát nagyon egész sok családba meg tud nyilvánulni ilyen generációs különbségként, hogy másként gondolkodnak mondjuk erről a nagyszülők. Vagy egyáltalán az, hogy mondjuk a homoszexuálisokhoz hogyan nyilvánul a társadalom, hát ez is rengeteget változik folyamatosan. Reméljük nyitott irányba, úgymond, de hogy azért igen, tehát így családokban ez komolyan föl szokott merülni, vagy például főleg olyan családokban is, ahol mondjuk ez egy ilyen nagyon hangsúlyos dolog, hogy generációk óta ugyanúgy hívják a fiúkat, vagy ugyanaz a mesterségük, szakmájuk, és akkor most milyen már az, hogy a negyedik generációs Pistike, aki szintén, nem tudom, mindenki lakatos mester a családban, és akkor a negyedik generációs Pistike meg akkor miért a babakonyhában játszik. De azt azért látni kell, meg így tényleg a hallgatók is, hogyha így ilyenre nyitott szemmel szörfözgetnek a közösségi oldalon, hogy ez azért megjelenik, tehát egy-egy cikk alatt így kicsit leképeződik a társadalomnak a gondolkodása erről. Tehát, hogy azért ez a valóságban, a realitásban, ez egy igenis nagy kérdés, és lehet, hogy valaki mondjuk egy nyitottabb szemléletű városi értelmiségi család, aki ilyen körökben mozog, nem is találkozik szinte ezzel a kérdéskörrel, de hát ez egy szegmens, tehát hogy nagyon színes az, ahogy egyébként a közgondolkodás erről alakul.
Igen, ugye úgy kezdtem az adást, hogy én annyira csodálkoztam, hogy erről beszélni kell, és én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy amiben mi élünk, amit mi gondolkozunk, ez a nagy átlag, és ezért az utóbbi időben rá kellett döbbenni arra, hogy ez nem a nagy átlag, ez csak egy nagyon kicsi szelete az egész. közösségünknek, az egész országunknak. Aki a Mesélj Anyukám podcastot szokta hallgatni, az tudhatja, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Facebook csoportokat. Rengeteg Facebook csoportban vagyok jelen, azért, mert úgy gondolom, hogy annyi tudás gyűlik ott össze, és annyi tapasztalat alapján összeszedett tudás, amire nem lenne módunk az életben, mert hogy most már annyira csökkent így a szociális háló, meg így a találkozási pontok. Lehet, hogy ez megint csak az én életemre igaz, így a fővárosban, de hogy nincsen annyi csoport, nincsen annyi közösség, akihez csatlakozunk, nem úgy, mint régen. És az ilyen csoportokban is többször olvastam olyan posztot, olyan segítségkérő posztot, hogy légy szíves, adjatok már egy szakértői cikkhez linket, ami megmutatja, hogy el tudjam küldeni az anyósnak, az anyukámnak, hogy, hogy nem probléma, hogy a lányom csak az autókkal szeretne játszani.
Igen, ezt látom én is, tehát és alapvetően még azt is mondom, hogy így a, vagy akár az én blogomat követő közösségben is, így általában az a jellemző, hogy a legjobb szándék vezéreli így a szülőket, és tényleg ők mondjuk szemléletet formálni szeretnének a családban ezzel, de mondjuk amikor a Facebook algoritmus nagyon felkap egy-egy ilyen posztot, és nagy az elérése, akkor ott már azért megjelennek nem követőknek is a kommentjei, és bizony azért egy-egy már a komolyan így a trollkodásnak a határát üti ki, de amúgy nem, mert éles viták mennek a komment szekcióban, adott esetben még tényleg így engem szakemberként is megkérdőjelezve, hogy most akkor én miért buzdítom arra az embereket, hogy öltöztessék lánynak a fiúkat, holott ugye nem is erről szól a cikk, csak már ugye kivetíti a kommentelő a saját, nem tudom milyen gondolatát erről. Nyilván itt én ezt fontosnak tartom, hogy igen, egy szinten így belemenni a párbeszédbe, amennyire mondjuk egy ilyen felület engedi, tehát én azért szoktam válaszolni, vagy kommentelni, hogy lássák mások is, akik olvassák. Nem feltétlenül az adott kommentelőt meggyőzve, hanem egy általánosabb ilyen szakmai reakcióként. Szerintem jó az, hogyha erről így van diskurzus, meg egyrészt megerősíti a családokat abban, hogyha így gondolkodnak, vagy adott esetben egy kicsit elgondolkodtatnak. És én mondom, én ennek ezt a hosszú távú perspektíváját látom nagyon fontos dolognak, hogy itt nem csupán ovis játékokról van szó, hanem ennek a hosszú távú üzenetéről, hogy vajon tényleg az-e a nevelés célja, hogy ennyire élesen elválasszuk a férfi és a női szerepeket. És nyilván ez megint mindig ilyen mikrokörnyezetnek a kérdése, hogy egy adott család hogy él, meg mondjuk lehet, hogy ha ők úgy élnek egy olyan hagyományos környezetben, hogy együtt a generációk, meg mondjuk ez a klasszikusabb felosztásban, hogy mondjuk egy nő nem is dolgozik a családban, csak hogy háztartásbeliként van otthon, ez teljesen adott mikrokörnyezet és adott családnak az életvitele. De ez mindig kérdés, hogy lehet, hogy most így élünk, de vajon hogy fog a gyerekem élni 20 meg 30 év múlva? Vajon ő is ugyanígy ebben a mi kis környezetünkben, ahol mondjuk ennyire élesen el vannak határolva a szerepek? Nem tudhatjuk, nyilván ez már a gyereknek a szabad döntése. Tehát egy kicsit így ebbe az irányba gondolkodnék hosszú távon, hogy azért igen, hogyha ilyen autonóm, szabad felnőtteket nevelünk, akkor jó az, hogyha tágul az a perspektíva, amiben ő él, meg amiben a családunk él, és ez egy kicsit olyan, mint hogy hasonló ahhoz, hogy felkínálok a gyerekemnek sportolási lehetőségeket, hogy válasszon, vagy felkínálom neki a lehetőséget gimnáziumban, hogy kimenjen egy fél évre külföldre, stb. Tehát, hogy az, hogy nyitom a világot a gyereknek, amit ő ugye gyerekként ismer, ez is egy szegmense, hogy igen, akkor azért simán apa szerelhet a lányával autót, és nem tudom, anyuka pelenkázza a kistesót a fiával. Szerepeknek is ez a fajta ilyen kinyitása a hétköznapi életünkben, tehát én most nem arról beszélek, hogy tütübe járjon a kisfiú óvodába, hanem az ilyen átlag keretek között. Ez szerintem egy elég fontos hát társadalmi kérdés.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Andi, még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást, rengeteg szakmai tudást megosztottál velünk. A hallgatókkal pedig egy hónap múlva ugyanígy találkozunk, addig is nagyon sok közös játékidőt kívánok nektek. Sziasztok!
Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni, ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az info@evamagazin.hu e-mail címen, vagy csatlakozz a Mesélj Anyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt, információt cserélhetünk.
A műsor a Béton partnere.